Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pénteken délelőtt 10 órakor lesz az Egri Esterházy Károly Katolikus Egyetem Veni Sancta Szent Miséje a Bazilikában. Eszternyek Csaba érsek, az intézmény nagy kancellárja celebrálja, zenei szolgálatot végez majd az egyetem gyakorlóiskolájának énekkara. A Szent Misét rádiónk élőben közvetíti. A Katolikus Karitás Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek kedvező iskolai előmenetelét alapozza meg. Szeptember 15-ig várják a felajánlásokat, hogy a rászoruló gyermekek kisebb hátránnyal kezdhessék meg a tanévet. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, emellett online adományozása is van lehetőség a karitás.hu oldalon keresztül iskolakezdés megnevezéssel. Az ősz harmadik napján, kedden, több ember emlékezet óta fennálló rekordot döntött meg a hőség, közölte a Hungaromet. Hajnalban Budapesten a Jánoshegyen csak 22,7 fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az arra a napra vonatkozó országos és fővárosi hajnali melegrekord. A napközbeni hőségben megdőlt az országos melegrekord is, Kőrös Szaká lett az új győztes, ott 36,5 fokot rögzítettek. És megdőlt a fővárosi napi melegrekord is, 35,1 fokkal Budapest-Újpest állomás döntötte meg. Annyira meleg volt a budapesti Lövei Klára gimnáziumban, hogy hazaküldték a diákokat. Maruzsa Zoltán köznevelését felelős államtitkár a hőség miatt elrendelte az iskoláknál a hajnali szellőztetést, és arról is beszélt, az igazgatóknak megvan a jogkörük arra, hogy hőségriadós helyzetben rövidített órákat vagy oktatást rendeljenek el. Szabályozás nincs Magyarországon arra, hogy mennyi a maximális hőmérséklet, amelyben még megtarthatóak a tanítási órák, írják a hírportálok. Egy parlamenti ciklus alatt mintegy duplájára emelkedik a pedagógusok jövedelme, és ez olyan léptékű emelés, amilyen még nem volt korábban az országban, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Január 1-től 32,2%-kal nőtt a bér, jövő évtől pedig várhatóan újabb 21%-kal emelkedik majd, ismertette Rétvári Bence. A megelőző két évben 10-10%-kal emelkedtek átlagosan. Országossá válik a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, jelentette be Semmén Zsolt. A cél, hogy minden gyermek legalább egyszer jusson el iskolai szervezésben egy nemzeti vagy történelmi emlékhelyre, ismertette a miniszterelnök helyettes. A kezdeményezés a 7-től 11. évfolyamig 78-80 ezer tanulót érint, mintegy 3000 osztályban és 60 tankerületi központ és 47 nemzeti emlékhely vesz részt benne. A kormány 1 milliárd forintot biztosít erre a célra a mostani tanévben. Orbán Viktor miniszterelnököt a héten egy észak-olaszországi gazdasági fórumra várják. Egy panelbeszélgetésen vesz részt Magyarország és Európa jövőjéről, erősítette meg Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MT-nek. A komolyító mellett az üzleti élet, az iparvezető személyiségei, diplomaták és kormánytagok találkoznak. A Kínában tárgyaló nemzetgazdasági miniszter a magyarországi energetikai és infrastruktúrális fejlesztések finanszírozásáról egyeztetett a Bank of China és a China Construction Bank vezetőivel, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Nagy Márton tárcavezető elmondása szerint a várhatóan jövő nyára elkészülő Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének befejezése után a V0 vasúti körgyűrű, a budapesti repülőtérre vezető vasútvonal, valamint a magyar-szerb határátkelő infrastruktúrájának fejlesztése lehet a következő olyan stratégiai beruházás, amely kínai társfinanszírozással valósulhat meg. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz még az ég, csapadék nélkül, de egyre több felé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 30-31 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. szeptember 5-én csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója, Bércesi András nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. Most pedig nézzük, milyen műsorokkal készültünk hallgatóinknak egészen 8 óráig. Rövidesen a kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Tóth Krisztina Vaktérkép című versét Havas Judit mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Kalkuttai Teréz anyáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Felszáll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tár. Pár nap a vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtött tél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. Thank you.
a jégtől fagy az oszlopra száll. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játik a medve, nem táncol, csak ül és bár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok.
Jó reggel, Melok erősen indított az idei tél, ismételten nagyot havazott térségünkben. Legfrissebb információink szerint a hótalanítógépek folyamatosan dolgoznak. Kérjük a lakosság együttműködését.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a személyiségfejlődés folyamatáról beszélget Erős Rebeka szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Hát ezért kell visszamenni, amikor pszichológushoz fordul az ember, ugye egészen kisgyermekkorig az élettörténetekbe, hogy kiderüljön, hogy valahol valami történt, ami igazán még talán nem jött elő, de mégis már valahol jelentkezik egy szorongásban, vagy egy páni félelemben.
Ez pontosan így van, és hogy ennek az időszaknak a terápiás eszközei azok, tehát, hogy nyilván nagyon nehéz a verbalitásban visszamenni egy olyan időszakban, ami nem a verbalitásban történt. Tehát, hogy ilyenkor működnek az ilyen mozgás és tánc terápiák, vagy a képi kifejezés terápiák, amit tényleg erbe preverbális korra tud visszamenni.
Menjünk tovább, ne ragadjunk le annyira a kicsi gyerekkornál, bár nagyon érdekes, és sokáig lehetne még gondolom erről beszélni. De mi a következő stáció, hát, hogy úgy mondjam?
Igen. Talán én, amit egy következő stációként megemlítenék, az mondjuk így a 4 éves kor, amikor már nagyjából minden idegrendszerileg jól fejlett gyerek képes az úgynevezett hamis vélekedésre. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen fel tudja ismerni, hogyha őt átejtik, vagy hogyha a másik mást gondol, vagy mást feltételez egy adott helyzetről. A pszichológia az egyik ilyen híres teszt, amiben vizsgál, ez az úgynevezett Smarties teszt. De több ilyen félvizsgálat van, hogy elrejtek valamit a dobozba, kimegy annak a nézője, és amikor visszajön, hol fogja keresni, ott a dobozba, vagy valahova máshova, és én közben talán máshova dugtam, akkor egy nagyon pici gyerek még nem tudja megmondani, hogy hol van, egy másik gyerek meg azt fogja feltételezni, hogy ott van a dobozba. És még egy ilyen fontos stáció van, ez egy picit korábban van, mint ez a hamis vélekedés tesz, de ez is ilyen 2-3 éves kor körül. Ezt úgy nevezi a pszichológiai tárgyállandóság. Ez azt jelenti, hogy először, tehát egy kisbaba vagy egy pici gyerek, amikor az anyát látja, akkor tudja, hogy az anya ott van, ilyen nagyon leegyszerűsítve. De ez a kor már az a kor, amikor tudja, hogy attól, mert az anyát nem látja, attól még az anya létező személy. Tehát ez egy fejlődés lélektanulag egy nagyon fontos kulcs stádium még itt a személyiség fejlődésében. És akkor, hát amit mondtam, az első ilyen nagy dolog, ami csecsemőkorban kezd el fejlődni, de már a kis óvodásoknál megjelenik, ez az empátiának a fejlődése. Tehát érzem azt, amit a másik érez gyakorlatilag.
A következő az meg már az iskoláskor?
Hát az iskoláskorban ott nyilván főleg így az ismeretanyag, meg mindennek így a bevésődése zajlik, itt személyiségfejlődés szempontjából egy csomó fontos tanulási folyamat van, de a kisiskoláskort azt egy viszonylag nyugodt időszaknak is gondolhatjuk így a személyiségfejlődés szempontjából. Ami talán egy következő és mindenki számára jól ismert időszak, az a kamaszkor, ami egy ilyen nagyon kulcsfontosságú időszak, mert ugye a kamaszkorban integrálódik mindaz, amit a gyerekkorban elsajátítottunk, vagy bevésődött, és hogy a kamaszkor egy nagyon-nagyon nehéz időszak valójában, amikor is a gyerekkorból ki kell lépni, és a felnőtt korba át kell evickelni valahogyan.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a személyiségfejlődés folyamatáról beszélgetett Erős Rebeka szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon 60-nál a 60-as és az 50-es kilométer között fix terelést építettek ki. A belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Forgalomterelésre készüljenek Kál térségében az M25-ös autóút csomópontjánál. A 104-es és a 108-as kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalt aszfaltozzák, ezért az arra tartókat az ellenkező oldal belső sávjába terelik, a főváros felé a külső és a leálló sáv járható. A munkavégzés miatt a Budapest felől érkezők a rekettyés pihenőt is zárva találják, így ott a benzinkút sem érhető el. Tankolni előtte a 82-es kilométernél a Borsókúti pihenőhelyen, vagy utána a 142-es kilométernél lévő Gelei pihenőhelyen lehet. Újabb munka kezdődött Vásáros-Namény felé a Gelei pihenő után. A 147-es és a 149-es kilométer között mindkét sávot lezárták, a forgalmat a leálló sávra terelik. Kicsit távolabb, de a főváros felé is dolgoznak. A 153-as és a 151-es kilométer között a belső sávba terelik a járműveket. Vásáros-Namény felé a 162-es és a 171-es kilométer között is burkolatjavítás zajlik. Az ellenkező oldalon irányonként egy sáv járható. A munkavégzés miatt a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 164-es kilométernél a Helyőkürt Tiszaújváros csomópont le- és felhajtó ága sem használható. Helyette a 156-os kilométernél a Mezőcsát csomópont, illetve a 175-ös kilométernél a Polgár csomópont használható. Az M30-as autópálya legelején aszfaltozás kezdődött, az 1-es és a 3-as kilométer között csak a belső sáv járható. Szintén az M30-as autópályán Helyőkeresztúr térségében aszfaltoznak, a 8-as és a 12-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Miskolc térségében is aszfaltoznak, a 25-ös és a 27-es kilométer között mindkét oldalon csak egy sáv járható. A 33-as jelű Miskolc észak és a 40-es jelű Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét pályaoldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 113-as és a 114-es kilométer között építési munka miatt mindkét irány forgalma sávelhúzással halad. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 4-es főút 142-es és 144-es kilométernél lévő szakaszánál hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 24-es főúton Recskés-Parádfürdő között a 28-as kilométernél vízvezetéket építenek, a félútpályát lezárták. a 25-ös főúton Szentdomonkos térségében, a 47-es és az 50-es kilométer között is tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma túlnyomóan derült, napos időben lesz részünk, majd este felé délnyugat felől felhősödés kezdődik, ott fokozatosan nő a záporzivatar kialakulási esélye. Az északkeleti-keleti szél több felé lesz élénk, néhol erős. A maximum hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, északkeleten azonban helyenként 30 fok alatt maradhat. Pénteken sok napsütés várható, de helyenként már erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés. Hajnalban előbb délnyugaton, délután, este pedig már máshol is nő a záporzivatar kialakulási esélye. Több helyütt megélénkül a keleti-délkeleti szél, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban a hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon hűvösebb lesz. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű. Szombaton a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés valószínű. Zápor, zivatar akár nagyobb számban is előfordulhat. Megélénkül a keleti szél, zivatarok környékén erős, viharos lökések is lehetnek. Hajnalban a hőmérséklet nagyrészt 16 és 21 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lesz. Délutára általában 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap sok napsütés valószínű gomoly felhőkkel, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Időnként megélénkül a déli-délkeleti szél, a minimum hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos vidékeken néhány fokkal hűvösebb lehet. A csúcsérték 27 és 33 fok között várható. Fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de folytatódik a kánikula, amely tartós stressz gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. A parlagfű pollen koncentrációja országosan nagyon magas, tart a parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka. Ezekben a napokban tetőzik az idei parlagfű szezon. A pollen terhelés országszerte nagyon magas, az Alföldön sokfelé extrém magasnak minősül. A hét első napjain megélénkülő keleti szél a Dunántúra és a főváros környékére is további nagy mennyiségű pollent szállít. Enyhülés a hét első felében még nem várható. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes, a libatopféléki a közepes magas, az ürömi és a kenderféléki az alacsony közepes tartományban alakulhat. A pázsitfűfélék, az útifű, a lórom, valamint a szerbtövis, a részgyom és az ernyős virágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan magas, az epikokkumi alacsony. A parlagfűre érzékenyeknél már erős tünetek jelentkezhettek, melyek a pollen koncentráció emelkedés hatására fokozódhatnak. Jelentkezhet orr- és szárnyálkahártya viszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés. A parlagfűre érzékeny allergiások számára fontos a megfelelő gyógyszerek szedése, valamint szükség esetén a szakorvos felkeresése. A tünetek enyhítésére javasolt a pollen előrejelzés folyamatos követése. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk! I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brush. Been here.
nap verse.
Tóth Krisztina, vaktérkép, fiamnak. Csuszamló rétegek, hegyláncok arca, a tudat mély Mariana árok, magma a lélekben. Minek a megdőlt erdők, vonuló varjak, tévelgő folyamok? Élnek, kihalnak, jégtáblán pingvinek, úszik a felhők szakadt DNS lánca, a vizek lehúnyt szemű vonulása. Minek, ha nem talál medret, csak húzza folyton szomorú útját, és bárhová ér, az háború, árkot ír a halál. Nevekkel, születéssel, szerelemmel, szaggatott kiáltással nem kell már a világot összekuszálni. Városok hasbeszélő sors, emlékek völgykatlana, élő vonalak, látod, mind hogy bolyong, és nincs egynek se útja. Mindig, mindig az anyák szülik újra az árvaságot.
Tóth Krisztina Vaktérkép című versét Havas Judit mondta el. Tóth Krisztina babérkoszorú és József Attila díjas magyar költő, író, műfordító, üvegművész, a Szépírók Társaságának tagja. Budapesten született 1967. december 5-én. Anyja ötvös, nagyapja grafikus volt. Általános iskolában a 6. kerületi Szív utcába járt, ahol már alsó tagozattól francia nyelvet oktattak. Az érettségit követő évben a Nemzeti Múzeumban dolgozott gyakornokként, majd magyar történelem szakos hallgató lett az ELTE bölcsészettudományi karán. Tanulmányait megszakítva Párizsba ment, ahol alkalmi munkákból élt, majd Tempus ösztöndíjat kapott. Nem csak francia irodalmat fordított, de személyes ismerettséget is kötött jelentős francia költőkkel. 1992-ben hazatért és egyetemi tanulmányait magyar szakon fejezte be. Szakdolgozatát Nemes Nagy Ágnes költészetéből írta. 1994-től a Budapesti Francia Intézet munkatársaként kortárs képzőművészeti kiállításokat szervezett. 1998 óta szabadúszóíró. Verseket, novellákat, tárcákat, regényeket ír. Lírai és epikai munkái mellett több gyermekkönyve és egy drámája is megjelent. Műfordítóként Dominique Fernandez, Alain Bosquet, Benno Bernard verseit ültette át franciáról magyarra. Kreatív írás tanít. Két gyermeke van, fia az 1998-ban született Marcel, zenész, a népzene és a kortárs zenei műfajok kapcsolódási pontjait keresi. Lánya Lili 2012-ben született. Irodalmi indulását a modern francia költészet, azon belül főleg Apollinaire, a magyar szerzők közül pedig Kormos István, Csorba Győző, Petri György, Vas István, Orbán Ottó határozták meg. Első kötete az Őszi kabátlobogás 1989-ben jelent meg, és rögtön Radnóti Miklós emlékéremmel díjazták. Műveit 18 nyelvre fordították le, regényei és novellái olvashatók többek között német, francia, lengyel, finn, svéd, cseh, valamint spanyol nyelven is.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.
Ferenc pápa az indonéz politikai vezetőkhöz: a béke az igazságosság gyümölcse. A pápa az egyházi élet képviselőihez: a szívek hídjaival kapcsolódjatok egymáshoz. A katolikus egyház Indonéziában kicsi, de erős mustármag.
Ferenc pápa az indonéz politikai vezetőkhöz: a béke az igazságosság gyümölcse. Első hivatalos beszédében, amelyet szerdán reggel Jakartában, az elnöki palotában intézett a politikai vezetőkhöz, a diplomácia és a civil társadalom képviselőihez, a pápa az indonéz szigetvilág csodálatos kincseiről, gazdag kulturális, etnikai, nyelvi és vallási hagyományairól szólt, melyek egységbe vonják az ott élő sokszínű lakosságot. Erről tanúskodik nemzeti mottójuk: Binneke tungel ika, ami annyit jelent, hogy egységesen a különbözőségben, vagy szó szerint sokan, de egyek.
L'armonia nel rispetto delle diversità si raggiunge quando ogni visione particolare tiene conto della necessità comuni.
Ahhoz, hogy ez a harmónia fennmaradjon, mindenki szükségleteit figyelembe kell venni, valamennyi népcsoportnak és vallási felekezetnek a testvéri együttműködésre kell törekednie a közjó érdekében. Egyéni elkötelezettség, szolidaritás mindenki felé. Ez segít megfelelő megoldásokat találni az ellentétek elsimítására és az összefogásra. A pápa leszögezte: ezt a bölcs és kényes egyensúlyt meg kell őrizni, és ez elsősorban a politika feladata, melynek célkitűzése a harmónia, az egyenlőség, az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, a fenntartható fejlődés, a szolidaritás és a béke keresése a társadalmon belül és más népekkel, nemzetekkel egyaránt. Ebben áll a politika nagysága, mely a szeretet legmagasabb formája, emlékeztetett rá a Szentatya. A békés és építő harmónia fenntartására az Indonézia egyes részein jelenlévő egyenlőtlenségek és nyomor felszámolására a katolikus egyház erősíteni kívánja a vallásközi párbeszédet. Ezáltal felülemelkedhetünk az előítéleteken, növelhetjük a tisztelet és a kölcsönös megbecsülés légkörét. Képesek leszünk feltartóztatni a szélsőségességet és az intoleranciát. Ezek ugyanis eltorzítják a vallást, a megtévesztés és az erőszak eszközeivel igyekeznek uralomra törni, figyelmeztetett Ferenc pápa. A közelség, a mások véleményének meghallgatása ezzel szemben építi a nemzet testvéri összetartozását, ami nagyon szép dolog, fűzte hozzá a Szentatya.
La Chiesa Cattolica si pone al servizio del bene comune e desidera rafforzare la collaborazione con le istituzioni pubbliche e altri soggetti della società civile, ma mai facendo proselitismo, mai.
A katolikus egyház a közjó szolgálatában szorosabbra akarja fűzni az együttműködést a közintézményekkel és a civil társadalommal, de nem akar soha erőszakosan téríteni, tiszteletben tartja minden személy hitét, mutatott rá a pápa. Így kívánja bátorítani egy kiegyensúlyozottabb társadalom nevelését, a szociális ellátás hatékonyabb és egyenlőbb biztosítását. Indonézia 1945-ös alkotmányának előszava a demokratikus és független út követéséhez 2:10-ben is hivatkozik a mindenható Istenre, áldását kérve a születő indonéz államra. Az alaptörvény pedig a társadalmi igazságosság fogalmával kezdődik, melyet a nemzetközi rend alapjának tekint. Egység a sokféleségben, társadalmi igazságosság, isteni áldás, sorolta a pápa az alapvető jogokat, amelyekre szilárdan építkezhetünk. Ezek az elvek jól illeszkednek apostoli látogatása mottójához, mely hit, testvériség, együttérzés. Sajnos azonban a mai világban olyan törekvéseknek vagyunk szemtanúi, amelyek akadályozzák az egyetemes testvériség fejlődését. Erőszakos konfliktusok ütik fel a fejüket, melyeknek gyökerében a kölcsönös tisztelet hiánya, az önös érdekek mindenáron való érvényesítése, az intolerancia, a történelem részleges értelmezése áll, ezzel vég nélküli szenvedést okozva sokaknak, ami aztán véres háborúkba torkollik. Az államokon belül is erőszakos feszültségek alakulnak ki, amikor a hatalmon lévők mindenkire ráerőltetik saját nézőpontjukat, olyan kérdésekben is, ahol meg kellene hagyni az egyének vagy csoportok autonómiáját. Másfelől gyakran nincs meg a társadalmi igazságosság építéséhez szükséges, hatékony és előremutató erőfeszítés. Az emberiség jelentős része így a peremre szorul, nem élhet méltó életet, nem képes megvédeni magát a súlyos és növekvő társadalmi egyenlőtlenségekkel szemben, ami pedig éles konfliktusokat szül.
Con una legge di morte, cioè limitare le nascite, limitare la ricchezza più grande che ha un paese che sono le nascite.
A megoldás nem a születések korlátozása, éppen ellenkezőleg a gyermekek adják egy ország legnagyobb kincsét. Ebben Indonézia nagyszerű példát mutat a sokgyermekes családokkal, azoknak is, akik inkább előnyben részesítik a házi kedvenceket a gyermekeknél. Van, ahol fölöslegesnek tartják Isten áldásának keresését az emberiség és a civil társadalom számára, mint ahogy olyan is, ahol az Istenbe vetett hit az első helyen áll, de csak azért, hogy manipulálni lehessen. A béke, a szeretet, a párbeszéd, a tisztelet, együttműködés és testvériség szolgálata helyett arra használják, hogy megosztást szítsanak és növeljék a gyűlöletet. Ferenc pápa hozzátette, ezek az alapelvek akkor is követendők és megbízható iránymutatók maradnak a számunkra, ha a történelem során nem sikerült mindig érvényre juttatni őket. Ne feledjük, opus justitiae pax, a béke az igazságosság gyümölcse. A harmóniát akkor érjük el, amikor nem csak saját érdekünkben és látásmódunk szerint cselekszünk, hanem mindenki javát szem előtt tartva, hogy hidakat építsünk, segítsük a megegyezést és az összefogást, és együttes erővel küzdjünk az erkölcsi, anyagi, társadalmi nyomor minden formája ellen, a békét és az egyetértést keresve. Isten áldja meg Indonéziát békével és reményteli jövővel. Búcsúzott a pápa az indonéz politikai vezetőktől, a diplomácia és a civil társadalom képviselőitől.
Ferenc pápa beszéde az egyházi élet képviselőihez. A szívek higgyaival kapcsolódjatok egymáshoz. Apostoli látogatásának második napján, szerdán délután, helyi idő szerint 4:30-kor találkozott a Szentatya az indonéz egyház püspökeivel, valamint a papok, a férfi és női szerzetesek, a szeminaristák és a katekéták képviselőivel Jakarta székesegyházában. Hozzájuk intézett beszédében a hit ajándék jellegére, a testvériség kötelező erejére és az együttérzés mindenkit egybefűző feladatára emlékeztetett. A Nagyboldogasszony székesegyház a 11 millió lakosú Jakarta Merdeka főterén áll, szemben a hatalmas Istiglal mecsettel, amelyeket a tér alatt alagút köt össze, és ami jelképesen is kifejezi az indonéz alkotmány vallás békét hirdető szándékát.
Come è stato ricordato, il motto scelto per questa visita apostolica è fede, fraternità, compassione.
Ferenc pápa az indonéziai egyház élet képviselőjét intézett beszédének 3 kulcskifejezését az apostoli látogatás mottojából vette. Hit, testvériség és együttérzés, amelyek visszatükrözik a hagyományos Pancasila nemzeti alapgondolatot. A Szentatya a hit tartalmát elemezve annak ajándék jellegére utalt. A természeti szépségeiben, növény és állatvilága gazdagságában oly előkelő ország könnyen büszke, sőt önhitt is lehetne mindenre, ha önmagát csak felületesen szemlélni. Ám egy mélyebb tekintet azt mutatja, hogy ez a hatalmas ország az utolsó talpalatnyi földig ajándék, mégpedig az Atya ingyenes szeretetének a jeleként. Ha pedig erre a gazdagságra a gyermek alázatos szemeivel tekintünk, akkor az segít abban a hitben, hogy magunkat kicsiknek és szeretetteknek lássuk, és hogy a hála és felelősség érzését ápoljuk magunkban. A testvériség kulcsszavának mélyebb megértéséhez a pápa egy 20. századi költőt idézett, aki szerint testvérnek lenni azt jelenti, hogy épp azáltal szeretjük egymást, hogy oly különbözőnek ismerjük magunkat, mint két vízcsepp. Hiszen nincs két egyforma vízcsepp, és még két ikertestvér sem teljesen egyforma.
Vivere la fraternità, allora vuol dire accogliersi a vicenda, riconoscendosi uguali nella diversità.
Megélni a testvériséget azt jelenti, hogy a sokféleségünkben elfogadjuk és egyenlőnek tartjuk egymást. Ez pedig nagyon is jellemző Indonézia hagyományára, amely az őt alkotó és körülvevő különféle valóságok iránti nyitottságban nyilvánul meg, kulturális, etnikai, vallási és társadalmi szinten értékeli mindenki hozzájárulását, miközben nagylökien odaadja magáét. Ez azért is fontos, mert az evangélium hirdetése nem azt jelenti, hogy az ember a saját hitét rákényszeríti vagy szembeállítja mások hitével, hanem nagy tisztelettel és testvéri szeretettel bárkivel megosztja a Krisztussal való találkozás örömét. Ahogy Rina nővér a hozzászólásában jelezte, hogy szeretnék lefordítani a Bahasa Indonézia, vagyis az ország hivatalos nyelvére az Isten igéjén túl az egyház tanításait is. Vagy ahogy azt Nikolász hitoktató említette, aki a katekéta küldetését a partokat összekötő híd képével fejezte ki. A pápát ez a kép mélyen megérintette, mert hiszen milliónál is több híd köti össze az itt lakó embereket. Egy másik szép képe a testvériségnek a szeretett szálak szőttese, amely átszeli a tengert, legyőzi az akadályokat, átölel minden sokféleséget, és így mindenkit egy szívvé és egy lélekké tesz. A testvériséghez hasonló együttérzés azonban nem valamiféle alamizsna osztás felülről, hanem éppen ellenkezőleg. Közelkerülés egymáshoz, minden akadály nélkül, ami gátolna minket a másikhoz lehajlásban. Ennek jegyében vállalják álmaikat és vágyaikat a megváltás és az igazságosság iránt, gondoskodó és együttműködő módon őket is vonják be a háló kitágításához.
E la compassione non offusca la visione reale della vita, anzi ci fa vedere meglio le cose.
Ne féljenek az együttérzéstől, mert az nem a gyengeség jele, hanem éppen általa látjuk még reálisabban a világot. Záró gondolatát a Szentatya a Székesegyház kapujáról vette, amely máriás jelleggel jól összefoglalja a mondani valóját. A csúcsíves kaput középen egy oszlop tartja, amelynek tetejére egy Szűz Mária szobrot helyeztek, így az Isten anyja mindenek előtt a hit modellje, miközben jelképesen fenntartja a kicsi igennyével az egyház épületét. Törékeny teste, amely az oszlopra a Krisztus sziklára támaszkodik, úgy tűnik, valójában magán viseli az egész építmény súlyát, mint ha azt mondaná, hogy az ember munkájos elméje önmagában nem lenne képes azt megtartani. Mária ekkor, mint a testvériség képe jelenik meg a befogadás gesztusával a kapu közepén mindazoknak, akik be akarnak oda lépni. És végül Mária az együttérzés képe is, aki őrzi és védi Isten népét, amely örömeivel, bánataival, nehézségeivel és reményeivel gyűlik össze az atyaházában. A Szent Atya felidézte Szent II. János Pál pápa 1989-es indonéziai látogatásának egyik szép gondolatát, amely a 96-os Zsoltát idézte, örüljön minden sziget, és ennek jegyében tegyenek tanúságot a feltámadás öröméről, hogy még a legtávolabbi szigetek is örvendezhessenek az evangélium hallatán. Végül Ferenc pápa ismét lelkükre kötötte, hogy folytassák tovább erős küldetésüket a hitben, nyitotta mindenki felé a testvériségben, és közel mindenkihez az együttérzésben. A katolikus egyház Indonéziában kicsiny, de erős mustármag. A keresztény hitet a 16. században vitték el portugál kereskedők nyomán Indonéziába. A legnagyobb hatást Xaveri Szent Ferenc jezsuita váltotta ki, aki fáradhatatlanul tanított és keresztelt. Ezt a virágzó katolikus missziót törte le az új tengeri hatalom, a hollandok érkezése 1605-ben, akiknek lelkészei a református hitet hirdették, és így lett az indonéziai kereszténység nagyobb része mindmáig református. A katolikusokat elűzték, és ez az állapot 201 éven át tartott, egészen 1806-ig, amikor visszatérhettek a katolikus misszionáriusok, és a rákövetkező évben már fel is állíthatták az első apostoli prefektúrájukat a mai Jakartában. Ettől kezdve a 19. században főként jezsuita, a 20. században pedig Jobbadán kapucinus és verbita szerzetesek hirdették itt Krisztust. 1924-ben tartottak az indonéz katolikus püspökök első konferencia gyűlésüket, és 1940-ben szentelték fel az első indonéz születésű helyi püspököt. A II. Világháború során 1942-ben a japánok foglalták el Indonéziát és a katolikus papokat, valamint a református lelkészeket internálták. A háború után 1950-ben vette fel a diplomáciai kapcsolatot a Szentszék az indonéz köztársasággal, és az indonéz püspökök pedig 1955-től tarthatták meg gyűléseiket, míg nem 1987-ben megszületett az indonéziai katolikus püspöki konferencia. 1961-ben Szent 23. János pápa 6 helyi egyházszervezetet állított fel. Utóda Szent VI. Pál 1970-ben látogatta meg első pápaként a főváros Jakartát, majd 1989-ben Szent II. János Pál pápa tett 4 napos apostoli látogatást, amikor felkereste Jakarta városát, Jáva és Flores szigeteket és Kelet-Timort. A 276 milliós Indonézia lakosságának 3%-a, mintegy 8,5 millió lélek katolikus, de eloszlásuk a hatalmas szigetvilágon nagyon egyenlőtlen. Összességét tekintve az indonéziai katolikus egyház bár kisebbségben van, nagyon dinamikusan fejlődik, mind a hívek lélekszámát, mind a hivatásukat tekintve. Az ország vallási egysége tekintetében a katolikus egyház arányai ellenére meghatározó szerepet tölt be. Indonézia lakosságának 84%-a muzulmán, így a világ legnépesebb muszlim országa. 7%-ra tehető a protestáns keresztények száma, 3% a katolikus arány és nagyjából 1%-nyi a hindu jelenlét. Örvendetes módon az ország felekezetei békében élnek egymással, ami döntően annak köszönhető, hogy a muszlim nem államvallás, hanem egyike, bár döntően a legerősebbike a felekezeteknek. Az indonéz alkotmány a Pancasila, az 5 alapelv kartája nevű elvben rögzíti a vallási élet alapszabályait, amelynek elemei a közös egyistenhit, az emberiesség, az egység, a bölcsesség vezette demokrácia, és végül a társadalmi igazságosság.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Thank you.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A názáreti sikertelen fellépéssel ellentétben Jézus kafarnaumi tevékenysége kifejezetten sikeres volt. Itt nem elutasítással, hanem elfogadással találkozik. Az emberek azért viszik hozzá nagy számban a betegeket, mert felismerik a szavaiban és cselekedeteiben rejlő isteni szabadító hatalmat. Közben a helyszín megváltozik, Jézus elhagyja a várost és a genezáreti tópartján folytatja tevékenységét. Itt újabb csoda történik, de ez nem gyógyítás. Péter és társai hiába fáradoznak, nem fognak egyetlen halat sem, majd pedig, amikor engedelmeskednek Jézus kérésének, nagy számú hal kerül a halászhálóba. Simon Péter tapasztalt halászként ugyan ellentmondana Jézusnak, de mégis teljesíti a kérést, amiben már megmutatkozik a tanítványi engedelmesség. A csodálatos halfogás eseménye után Jézus új feladattal bízza meg Pétert, ezentúl emberhalász leszel. Az új megbízatás lényege, hogy mostantól ne halak kifogásán fáradozzon, hanem embereket vezessen a krisztusi közösségbe, az egyházba. A sikeres halfogás láttán jogosan gondolja, akinek szavára rengeteg halat tudok fogni, annak szavára majd azok az emberek is engedelmeskedni fognak, akikhez megbízást kapok, tehát ha teljesítem a feladatot, akkor annak eredményességét majd az engem küldő fogja biztosítani. Vállalom-e a küldetést, amivel az Úr megbíz?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyen a következő énekek hangzanak el. A Szent vagy Uram 231-es, az Éneklőegyház énekeskönyv 179-es, végül pedig az Oltári Szentség himnusza csendül fel. és még egyszer az énekek száma sorrendben. A Szent vagy Uram 231-es, az Éneklő Egyház énekes könyv 179-es, végül pedig az Oltári Szentség himnusza hangzik el. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!